Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa 68 ország közéleti szereplőit fogadta hétvégén, akik a politikusok jubileumi zarándoklata, valamint az Interparlamentáris Unió konferenciája alkalmából érkeztek Rómába. A pápa Mórus Szent Tamás példáját állított eléjük, hogy a politikát ne foglalkozásnak tekintsék, hanem küldetésnek az igazságban és a jóban való növekedés érdekében. A Szent Atya 3 fő feladatot bízott rájuk, a közjó szolgálatát, a vallásszabadság biztosítását és a mesterséges intelligencia adta kihívások kezelését. Háború keleten és délen, most érezzük igazán, milyen nagy érték a béke és a biztonság, meg fogjuk őrizni, írta Orbán Viktor a Facebookon még úton Hágában NATO csúcsra. A miniszterelnök arról beszélt, a modern világban a tőlünk több ezer kilométerre zajló háborúknak is van legalább közvetett hatása az életünkre, ha máshogy nem, hát az energiabiztonságon keresztül, hiszen felveri az olaj, a gáz, az energia árát, és így a magyar árszínvonalra is fenyegetést jelent. A migrációban Magyarország kívül tartotta magát, de ellepte az Nyugat-Európát, állandó a terrorfenyegetettség, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy itthon a forgalmasabb közlekedési csomópontokon például ennek lehet is látni a következményeit, megerősített terrorvédelmi intézkedések vannak érvényben. Ukrajna felvétele a NATO-ba azonnali háborút jelentene Oroszországgal, és ezzel a harmadik világháború kitörését kockáztatnánk, írta Orbán Viktor a Facebookon. Ezért Ukrajnát se a NATO-ba, se az Európai Unióba nem szabad felvenni. Magyarország elemi biztonsági érdeke, hogy ne tartozzon Ukrajnával közös integrációs keretbe, írta a miniszterelnök. Orbán Viktor a NATO csúcs margóján kétoldalú megbeszélést folytatott Geert Wilderssel, a holland szabadságpárt elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs osztály. A PVV a Fidesszel együtt tagja a Patrióták Európáért pártcsaládnak. A NATO főtitkár gratulált Donald Trumpnak az Iránnal szembeni határozott amerikai lépéshez. Mark Rutte üzenetében egyúttal közölte, az összes tagállam a GDP-je legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítja majd. Nagy lehetőség Magyarország számára a NATO azon friss kötelezettségvállalása, amelynek értelmében a tagállamoknak 10 éven belül a bruttói hazai termékük legalább 5%-át kell a védelmi kiadásaikra fordítani, jelentette ki Szijjártó Péter Hágában. A külgazdaság és külügyminiszter kifejtette, az elmúlt évek során nagyon komoly beruházások történtek itthon a védelmi iparba, amely iránt a közeljövőben így megnő a kereslet, ezért ez a vállalás jelentős gazdaságfejlesztési lehetőségeket tartogat. Közös érdek a nukleáris energia terén folytatott együttműködés bővítése Magyarország és az Egyesült Államok között, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter arról számolt be a NATO csúcs találkozó kezdete előtt, hogy telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel, akivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, és megállapították, hogy azok az elmúlt időszakban dinamikus bővülésnek indultak. Magyar rendőrök segítik védeni a szerb észak-macedón határt, valamint a bolgár-török határt, amelyek az illegális migráció szempontjából az egyik első külső belépési pontnak számítanak. Erről beszélt Rétvári Bence. Már sokadik alkalommal hívták ilyen misszióba a hazai egyenruhásokat, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kontingensek búcsúztatásakor. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös szomszédi együttműködésben érdekelt, közölte. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztáson érvényben csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Reklám. 2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kalák együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kalákra koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a hegyi beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. június 25-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek! Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg, melyben Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunk kezdődik, melyben Boldog Montaúj Dorottyáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Imri Kata dietetikust kérdezi a krónikus bélgyulladásról Váhi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Tehát még úgy sem, hogyha kivesszük azokat az élelmiszereket, amik mondjuk tudjuk, hogy neki okoznak akkor fellángolást, ahogy te mondtad, tehát utána a nyugalmi szakasz nem tud egy örök életű lenni, tehát előbb-utóbb újra fellángol? Lehet, hogy valami mástól?
Akár igen. Szóval ezeket nem lehet feltétlen kiszámolni, hogy most akkor tudja, hogy ettől eddig nyugalmi szakasza lesz, tudja, hogy ettől eddig fellángolása lesz. Meg hát ugye ezek a betegek is csak emberek, tulajdonképpen hibáznak, még hogy a diétahiba is előfordul, és akkor mondjuk lehet, hogy ilyet is előjön.
De ha betartják a diétát, mindent betartanak, mert ennyire nagyon jó emberek, akkor lehet az, hogy tulajdonképpen ők már sosem kerülnek egy ilyen fellángoló szakaszba, vagy még akkor is akár, hogyha mindent betart?
Hát itt egészen biztosan ezt szerintem nagyon nehéz megmondani, hogy a gyógyszeres terápia is ki tudja, hogy működik nála, milyen gyógyszereket szer, azokat, hogy szer és a többi. Úgyhogy ez
És ez mindenképpen párhuzamos? Tehát a gyógyszeres terápia és a diéta az egy párhuzamos dolog, vagy egyik a másikat követi?
Párhuzamos. Tehát, hogyha nem diétázik, akkor ugye csak önmagában a gyógyszerekkel nem biztos, hogy el tudja elérni a megfelelő eredményt, illetve a gyógyszerek is azért kell, hogy rá segítsen. Tehát majd mondjuk ugye fellángolásos szakaszban, ott igencsak gyulladva vannak gyulladva a belek, meg ezek a bélszakaszok, ott arra rá kell segíteni a gyógyszerekkel.
Gondolom ez, amikor még nem sikerül valamilyen módon kordában tartani, addig egy elég kellemetlen dolog lehet, mert a mindennapi életben akadályozhatja akár ez a gyakori hasmerés mondjuk.
Így van, tehát ott is azért változó, kinek milyen erősségűek a tünetei, de már mondjuk ugye, amikor kórházba kerülnek emiatt a betegek, azért azok már elég durvák. És akkor itt is ugye a fellángolásnak a diétája is tulajdonképpen, vagy a fellángolás diétáját is meghatározza ezt, hogy éppen akkor milyen állapotban van a beteg, tehát lehet, hogy mondjuk szondatáplálásra is szorul eleinte, vagy ilyen iható tápszerekkel kell táplálni tulajdonképpen, és akkor ezeket lehet önállóan is használni, de mondjuk kiegészítésnek is. Tehát, hogyha szájon keresztül nem tudja bevinni a megfelelő energiamennyiséget, amire szükség lenne, akkor mondjuk lehet, hogy ki lehet egészíteni ilyen iható tápszerekkel. De mondjuk, hogyha ugye eleinte nem is tudott szájon keresztül lenni, és akkor csak az iható tápszerek voltak, vagy a szonda tápszerek, akkor utána neki a perosz, tehát ilyen szájon keresztüli táplálását, ezt ugyanúgy fokozatosan szépen fel kell építeni, meg bővíteni, mint már egy-két korábbi diétánál is előkerült ez, hogy akkor először szájon keresztül csak folyadékot fog kapni, utána akkor megint a szénhidrátokat, fehérjéket, zsírokat, és akkor még utána is, hogy a zsírszegénység az náluk is fent kell maradjon. És akkor még így, amikor épül fel a diéta is, ugye nagy valószínűség az energiamennyiséget azt még ezekkel nem tudja bevinni, és akkor még esetleg ilyen tápszeres kiegészítéssel rá lehet ezekre segíteni.
És kórházba azért kerül valaki, azt mondta, hogy ez már nagyon durva eset, hogy már egyszerűen olyan mennyiségben, tehát folyamatos hasmenése van mondjuk, vagy egész egyszerűen ebből kifolyólag nyilván kiszárad?
Így van, tehát a hasmenés és kiszáradás, és ugye mondtam, hogy a táplálsági állapot romlik, a testsúlya romlik, mert azért eléggé le tudnak soványodni ilyenkor mondjuk egy ilyen durva fellángolású időszakban.
És ez mondjuk valakinek akkor fordulhat elő, mikor még nem tudja, hogy ilyen betegsége van, és először tapasztalódik ez meg, és így kerül kórházba, vagy akár úgy is, hogy ő egyébként, nem tudom, gyógyszert szed, diétázik, és mégiscsak eljut egy ilyen szakaszba?
Hát legdurvább szerintem akkor, amikor még nem is tudják esetleg, hogy ilyen baj.
És erre gondoltam én, hogy hát másodjára már ugye azért ebben kevésbé esne bele szerintem bárki is, már legalább annyira azért odafigyel magára.
Igen, tehát az elején mindig messzes, mikor még nem is tudja, hogy mire kéne tulajdonképpen diétezni, vagy mire kéne figyelnie.
És egyébként mi a tapasztalat, még tényleg egy utolsó kérdés, így röviden, hogy ezt mennyire tudják úgy az orvosok jól diagnosztizálni ezt a betegségtípust, vagy egy páciensnek nagyon hosszan kell mindig orvosra járni, még valaki azt mondja neki, hogy na ez a baja?
Szerintem ezt már megfelelő módszerekkel, meg diagnosztikával, meg a tünetek alapján, ugye az elmondás, a beteg elmondás alapján már egész könnyen tudják diagnosztizálni. Tehát ez nem olyan nagyon utána járós dolog.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Imri Kata dietetikust kérdezte a krónikus bélgyulladásról Váhi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig nézzük a közúton történő napi munkavégzéseket. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán Vásáros-Namény felé a 11-es és a 12-es kilométer között hídjavítás miatt kell korlátozni a forgalmat. A munkaterületnél a legbelső sávot lezárták, a forgalom két sávon halad. Burkolatfelújítási munkákat végeznek Vásáros-Namény irányába Gödöllő térségében. A 23-as és a 34-es kilométer között a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A 27-es kilométernél van az M31-es autópálya csomópontja, az onnan érkezők csak egy rövid gyorsítósávon tudnak becsatlakozni az M3-as autópálya forgalmához, ezért gyakran kerülnek torlódásba. Felújítási munkák kezdődtek a 39-es kilométernél fekvő Bagi csomópontban. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a le- és a felhajtó ágat zárták le, ezért az Aszót környékére indulók a 3-as főút felé kerüljenek. Az autópályán közlekedők a Bag-Aszó csomópont helyett a következő Kerekharaszt pihenőhelyen keresztül tudnak visszatérni az autópályára. Vásáros-Namény felé a 80-as és a 81-es kilométer között aszfaltozzák a lassítósávot, ezért azt lezárták. A 82-es kilométernél a Borsókúti pihenőt is zárva találják az autósok. Burkolatfelújítás kezdődött a Gyöngyös és Nagyfüged csomópont között is. A 83-as és a 87-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető sávokat lezárták. A forgalmat átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, míg a fővár a külső és a leálló sávon lehet autózni. A munka csomóponti zárással nem jár. A Budapest felé vezető oldalon a 150-es és a 148-as kilométer között a külső és a leálló sávot zárták le. A terelés az M30-as autópálya M3-as felé vezető oldalán az 1-es kilométernél kezdődik sebességkorlátozással, majd a két autópálya csomópontjában az M30-asról az M3-asra vezető ágon folytatódik, külső és leálló sávtereléssel. Mezőcsát közelében a 160-as és a 155-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalt burkolatfelújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon egy-egy sávon halad. A hídszegét javítják Helyőkür térségében. A 165-ös és a 166-os kilométer között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. Az M30-as autópálya tekintetében az M3-as felé vezető oldalon a 6-os kilométernél lévő M5 csomópontot lezárták, ezért nem lehet le- és felhajtani. Tornyos-Németi felé a 26-os és a 29-es kilométer között irányonként egy-egy sáv járható, mert az ellenkező M3-as autópálya felé vezető oldalt felújítás miatt lezárták. A 33-as kilométernél a Miskolc-Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos száraz időre számíthatunk. Kis eséllyel a nyugati-délnyugati határvidékre sodródhat be egy-egy csapadékóc. A nyugati szél főként hazánk északkeleti felén megélénkül, több helyen megerősödik. A csúcsérték 32 és 37 fok között alakul. Csütörtökön derült, napos idő várható, majd délutántól északnyugat felől befelhősödik az ég. Estig nem lesz csapadék, azonban estétől északnyugat felől megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. A szél napközben jellemzően mérsékelt marad, estétől az északnyugatira forduló szél azonban megerősödik. Hajnalban általában 14 és 21 fok valószínű, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutára többnyire 34 és 39 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de az északkeleti megyékben kevésbé lesz meleg. Pénteken változóan felhős idő várható több órás napsütéssel. Éjjel a front mentén és a nap első felében elszórtan lehet záporzivatar, a déli óráktól kezdve azonban már inkább csak néhol eshet. Az északnyugati szelet többfelé kísérhetik erős lökések. A hőmérséklet hajnalban döntően 18 és 24, délután 28 és 35 fok között valószínű. Szombaton napos, gomoly felhős időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között valószínű. Vasárnap gomoly felhős, napos, száraz idő várható. Az északi szelet ugyanakkor élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18, délután 30 és 35 fok között valószínű. Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stressz gyakorol mindenkire. Továbbra is magas a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja. A pollen szezon átmeneti időszakában fokozatosan emelkedik a lágyszárúak, elsősorban a pázsit fűfélék pollenjének mennyisége, ugyanakkor még egyes allergén fák virágpora is megtalálható a levegőben. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja országosan magas, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. A pázsit fűre érzékeny allergiásoknál jelentkezhetnek allergén tünetek, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg az útifű virágporának koncentrációja jellemzően az alacsony közepes szintet érheti el. Ezen kívül a lóromé, a libatopféléké, a kenderféléké, a gyékényé, a sásféléké, illetve az ernyős virágzatúaké jellemzően alacsony. A fák közül a hárs, bálványfa és a szelíd gesztenye pollen koncentrációja országosan az alacsony közepes tartományban alakulhat. A fenyőféléké és a bodzáé jellemzően alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk.
A nap verse. Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikon Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái: Leó pápa a szeminaristáknak: Krisztus szívével szolgáljátok a missziós egyházat. Az oroszlán pápa: vatikáni dokumentumfilm Leó pápa perui missziós éveiről. Ad Catacumbas: az első keresztények nyomában, az emlékezet és a remény útjain. Leó pápa a szeminaristáknak: Krisztus szívével szolgáljátok a missziós egyházat. 14. Leó pápa kedden délelőtt találkozott a papnövendégekkel, akik a Szent Évre érkeztek Rómába. Egy vonzó kaland, amelynek motorja a szív, amelyben föllelhetik Isten nyomait. 14. Leó így határozta meg a papi hivatást annak a közel 4000 szeminaristának, akikkel június 24-én délelőtt 11 órakor találkozott a Szent Péter Bazilikában. A papnövendékek a világ számos országából érkeztek Rómába a nekik szentelt jubileumra. Sokan elhozták nemzeti zászlóikat, és valamennyien nagy tapssal fogadták az érkező pápát, örömmel kiáltozva: Leó pápa, Leó pápa! Róma püspöke, aki olasz és spanyol nyelven felváltva mondta el beszédét, zarándokoknak és a remény tanúinak nevezte őket, akik arra kaptak meghívást, hogy hidak legyenek, ne pedig akadályok a Krisztussal való találkozáshoz. Legyenek az üdvözítő ige szelíd és erős hirdetői, egy nyitott és missziós, kilépő egyházat szolgáljanak. Különösen egy olyan társadalomban és kultúrában, amelyet konfliktusok és narcisztikus viselkedés sújt, a szeminaristáknak Krisztus szívével kell szeretniük, igent mondani neki, alázatosan és bátran, saját benső életükön dolgozva.
Scendere nel cuore a volte può farci paura, perché in esso ci sono anche delle ferite.
Olykor félünk a szívünk mélyére nézni, mert ott sok sebet is hordozunk. Ne féljetek törődni vele, hagyjátok, hogy segítsenek nektek, mert éppen azokból a sebekből születik majd a képesség, hogy a szenvedők mellé álljatok. Benső élet nélkül nem létezhet spirituális élet sem, mert Isten éppen ott szól hozzánk. A belső világhoz vezető legjobb út az imádság, mely gyors és összekapcsolt korunkban lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk Isten jelenlétét, megismerjük valóban önmagunkat, a körülvevő világgal kapcsolatban is.
Nel impegno rigoroso dello studio teologico, sappiate altresì ascoltare con mente e cuore aperti le voci della cultura.
A szigorú teológiai tanulmányaitok mellett nyitott elmével és szívvel hallgassátok meg a kultúra hangját is, mint ahogy a mesterséges intelligencia és a közösségi média kihívásait is. Főként pedig, ahogy Jézus tette, halljátok meg a kicsinyek, a szegények, az elnyomottak és a fiatalok gyakran csöndes kiáltását, akik értelmet keresnek az életüknek. Ugyanilyen fontos a megkülönböztetés is, ami Mária példájára képessé tesz a megőrzésre és az elmélkedésre. Arra, hogy összerakják a töredékeket, az álmokat, a vágyakat és az ambíciókat, amelyek a szívükben sorakoznak, olykor zavarosan. Óvakodjatok a felületességtől, utasítsatok el minden álcát és képmutatást, intette a pápa a szeminaristákat.
Tenendo lo sguardo su Gesù, bisogna imparare a dare nome e voce.
Jézusra függesztett tekintettel kell megtanulni nevet és hangot adni a szomorúságnak, a félelemnek, a szorongásnak, a méltatlankodásnak is, mindent összefüggésbe hozva Istennel. A válságokat, a korlátokat, az esendőségeket nem elfedni kell, hanem inkább a kegyelem és a húsvéti tapasztalat alkalmaiként megélni. Életetek legyen a szeretet ajándéka, hangsúlyozta a pápa, emlékeztetve rá, hogy Krisztus szívét hatalmas együttérzés töltötte meg. Egy olyan világban, ahol gyakran találkozunk a hálátlansággal és hatalomvágyal, és ahol olykor a leselejtezés kultúrájának logikája látszik érvényesülni, nektek az a hivatásotok, hogy tanúskodjatok Krisztus hálájáról és önzetlenségéről, szívének ujjongásáról és öröméről, gyengétségéről és irgalmáról. Gyakoroljátok a befogadást és a közelséget, a nagylelkű és önzetlen szolgálatot, hagyva, hogy a Szentlélek felkenje emberségeteket még a papszentelés előtt. A papnövendékek előtt tehát egy hosszú megkülönböztetéssel és képzéssel teli út áll. Soha ne adják a láb, soha ne érjék be kevéssel, ne legyenek pusztán passzív befogadók, hanem lelkesítse őket a papi élet, prófétai szívvel éljék meg a jelent, és így tekintsenek a jövőbe. Az elmélkedés végén 14. Leó üdvözölte a püspököket, akik elkísérték a szemináristákat, majd végighaladt a Szent Péter Bazilika hajóján a jelenlévők között. Mosolygott, megszorította a felé nyújtott kezeket, rózsafüzéreket áldott meg, szeretettel megköszönte a sok ajándékot, amit kapott. A fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, sokan jegyzeteltek a pápa beszéde alatt, a legfontosabb gondolatokat kis fehér lapokra írták föl. Az oroszlán pápa, vatikáni dokumentumfilm Leó pápa perui missziós éveiről. A pápa perui, állítják a latin-amerikai ország hívei, akik között több mint két évtizeden át végezte missziós munkáját. A vatikáni média egy perui utazást tett a misszionárius Prevost nyomában, vagyis bejárta 14. Leó pápa perui missziós területét, amelyet mélysebek, szegénység és bűnözés jellemez, de amely képes a befogadásra, az emberségre, és amelyet erős hit jellemez. A riport a Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, Callao és Lima közötti útvonalon követte nyomon a leendő pápa életét és munkásságát, amelynek fontos részét alkotja az Ágoston rendieknél végzett képzés, az árvizek és járványok idején a lakosságnak nyújtott segítség, a fiatalok és családok körében folytatott plébániai élet, az ingyen konyhák szervezése és az emberkereskedelem elleni küzdelem. A perui pápa, a perui pápa. Peruban mindenki 14. Leó pápáról beszél. Mindenki szeretettel és nosztalgiával idézi fel személyiségét, emlékezve a tőle kapott jóra. Miközben a riportban megkérdezett személyek az új pápa iránti határtalan szeretetről tanúskodnak, háttérbe szorul a szegénység, a bizonytalanság, a környezetszennyezés és a bűnözési ráta növekedése, ami az utóbbi 5 évben már meghaladta 70%-ot, ezért már kerülni kell, hogy este egyedül menjen ki valaki az utcára, mert veszélyessé vált. A pápa perui. A latin-amerikai ország lakói számára elhanyagolható az a tény, hogy Robert Francis Prevost Chicagóban született. A pápa perui, mondják ezt mindannyian, különösen az ország északi részén. Az viszont egyáltalán nem elhanyagolható, hogy aki 2025. május 8-án 14. Leó pápa lett, mintegy 20 éven átvégezte missziós munkáját Chulucanasban, Trujillóban, mint apostoli kormányzó Callaóban, majd mint püspök Chiclayóban. Az Ágoston rendi misszionárius mély nyomot hagyott a latin-amerikai országban, a zene, az öröm, a befogadás földjén, amely olyan természeti szépségekkel rendelkezik, mint a Machu Picchu, mint az Andok hegyvonulata, és mint az overtourism, a túlzott turizmus által ostromolt egyéb helyszínek, de az ország egyidejűleg a végletes szegénység és a lepusztultság helye. Rossz állapotú, göröngyös és poros utak, fából és téglából készült kis házak, amelyeket egyfajta iszapkeverékkel ragasztottak össze, néhány közülük színes, mintha a Lego építőjáték tégláiból állították volna össze őket. Máshol egy darab kerítés szolgál ajtóként, és a szegények végtelen sorokban kopogtatnak a plébániákon berendezett étkezdék ajtaján, vagy más, hasonlóan szegény lakóházak udvaraiban. A favellák, nyomornegyedek, amelyeket itt Pueblo Nuevo-nak, újvárosnak hívnak, egyre jobban elterjednek. A száraz éghajlat égeti a tetőlemezeket, és az egyetlen víz a község házáról érkezik, megöntözve 5-6 virágágyást. A hámló falu sárgás színű kis templomokat most a pápa fényképe díszíti. kolostorok, szerzetes nővérek és fogadalmasok házai, a gyarmatosítás idejét idéző szent épületek váltják egymást ékszerekkel díszített szűzanyákkal, Krisztus szobrokkal, amelyek valódi haját fiatal lányok adományozták. A templomokban az oltárokat a barokk kézművesség jellegzetes intarziái gazdagítják, számol be róla a vatikáni média riportja. Ezen a mély különbségekkel és ellentmondásokkal teli, ugyanakkor annyi humánummal, annyi életörömmel és a mások iránti elkötelezettséggel jellemezhető helyszínen az Ágoston Rendi Prevost közel 22 éven át misszionáriusként képezte magát és a fogadalmasokat. Élt, beszélt, tanított, viccelődött és énekelt. Szentmiséket mutatott be és lelki gyakorlatokat szervezett szexmunkás csoportoknak, az emberkereskedelem női áldozatainak, azoknak, akiket prostitúcióra kényszerítettek, hogy meghallgassa problémáikat és segítsen nekik, hogy ki tudjanak lépni a végzetes körből és saját vállalkozásokba kezdhessenek. Szandálban járta végig a szeméttel teli sugárutakat, a tengervíz áradásával járó El Niño jelenség idején sárba süllyedő csizmában kereste fel híveit, padlóburkolat nélküli termekben mutatott be szentmisét, áldoztatott, bérmált, ebédelt idős házaspárok és egykeresős családok otthonában. Szegények számára kezdeményezett menzákat más szegények házában vagy plébániákon. Megafonnal járta körbe a rábízott kerületeket, hogy hívja az embereket, vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. Perui hívei elmondták, hogy mindig komoly és mindig derűlátó volt, arcán a szokásos kedves mosollyal. Mindig figyelmesen fordult mindenki és minden felé. Egy olyan plébános volt, aki az imádságnak és a kánoniok tanulmányozásának szentelte magát, ahogy azt a Trujillói szobájában lévő éjjeli szekrényén lévő könyve is tanúsítja, amit rendtársai érintetlenül hagytak. Egyben olyan lelkipásztor volt, aki mindig készen állt arra, hogy segítsen. A pandémia tetőpontján a Callao peremvidékén található nyomorúságos Pachacutec kerületében 4000 csirkét és sertést küldött a plébániára, hogy enyhítse éhségét azoknak, akiknek nem volt sem ennivalójuk, sem munkájuk. Készen állt arra, hogy pizzát készítsen a többi Ágoston Rendi szerzetessel, és elfújja a gyertyákat egy születésnapi tortán, miközben a perui népi kultúra szerves részét képező néptánc énekét, a marinérát dalolja. Olyan lelkipásztor volt, aki készen állt mindig, hogy egyedül elinduljon autójával, és városrészről városrészre szűzanya szobrokat avasson fel, ebédeljen fiatalokkal, akik az utolsó percben hívták meg. Készen állt arra, hogy esőkabátjában és csizmájában a súlyos áradás sújtotta utcákon segítsen azoknak a családoknak, akiknek mindenét elvitte a csaknem 2 méter magasságú árvíz. El Padre, az atya. Nagyon kevesen vannak a szerzetesek, papok, hívők, családok, fiatalok és a rengeteg szegény között, akik képesek 14. Leó pápának hívni Péter új utódát. Ő még mindenki számára Roberto atya, legfeljebb annyit tesznek hozzá, hogy Monsignore, vagyis prelátus. A vatikáni média rekonstruálta Prevost Ágoston Rendi szerzetes perui éveit egy olyan utazáson keresztül, amely Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Chulucanas és Piura városait érintette.
Ad Catacumbas, az első keresztények nyomában, az emlékezet és a remény útjain. A föld alatti Róma szívébe történő utazás az első keresztény temetők alagútjaiba, Péter és Pál apostolok emlékezetéhez és Szent Sebestyén vértanúságához viszi közelebb ma is zarándokok ezreit. A katakomba kifejezés is innen származik, utalva a római Via Appia Antica, vagyis ősi Appia út alatt található üregekre, puccolánbányákra. Ezeket az alagutas kőfejtő bányákat az első század óta használták a pogány és keresztény temetkezésekre, ahol a keresztény közösség növekedése miatt folyamatosan folytak a feltárások a föld alatt. Ennek eredményeképpen egy 12 kilométer hosszú, 3 szinten elterülő, bonyolult föld alatti alagút hálózat alakult ki, amelynek nagy része ma is látogatható. Flavio Pallocca, a Szakrális Régészeti Pápai Bizottság régészének ismertetője szerint tévhit azt gondolni, hogy a katakombák az első keresztények rejtek helyeiként szolgáltak volna, amelyet a föld alatti temetőkre jellemző bonyolult alagutak labirintusszerűsége sugalt évszázadokon keresztül. Mára ugyanis egyértelművé vált, hogy a katakombák temetők voltak. Az első keresztények ezen alagutakat a temető kifejezéssel illették, amellyel nem másra, mint az alvásra utaltak. Egyfajta hálótermekként szolgáltak, ahol az elhunyt keresztények földi maradványai pihentek a feltámadásra várva. Ezt tükrözik a katakombák falain található freskók is, amelyek a reményről és a halálon túli életről szóló ábrázolásokként szolgáltak. Péter és Pál apostolok tiszteletét a Via Appián Tíkán lévő Szent Sebestyén régészeti komplexum őrizte, ahol a hagyomány szerint a harmadik századi keresztény üldözés idején a két szent erekjeit elhelyezték. Az apostolok földi maradványait egy nagy oszlopokkal kialakított fedett teremben őrizték, ahol Péterhez és Pálhoz intézett könyörgésekről és imákról szóló graffitit találtak. E feliratok egy része még ma is látható, amelyek közül figyelemre méltó egy zarándoké, aki a kereszténység két legfontosabb vértanúját megszólítva így fohászkodott. Paulet Petre petite pro victore, vagyis Pál és Péter, imádkozzatok a győzelemért. A források pontosan azonosítják ezt a helyet az apostolok tiszteletének helyszínéül, ahová csak később csatlakozott az itt eltemetett Szent Sebestyén kultusza. Sebestyén vértanú, aki annak ellenére, hogy Diokleciánusz császár megbecsült személyi őre volt, a végsőkig tanúságot tett Krisztusba vetett hitéről, elnyerve ezáltal a hívek egyre növekvő tiszteletét. Sebestyén sírja a keresztények, különösen a tehetősebbek körében egyre látogatottabbá vált, akik szenvedélyesen vágytak arra, hogy közelében kerüljenek végső nyugalomra. Egy 5. századi hagiográfiai forrás szerint egy Lucina nevezetű jámbor matróna álmában megjelent Sebestyén, aki megmutatta neki azt a helyet, ahol nyilakkal átszúrt és a Cloaca Maximába dobott teste hevert. Sebestyén ezután arra kérte az asszonyt, hogy földi maradványait vigyék át az Appia úton lévő temetőbe. Ez a forrás pontosan jelzi azt a helyet, ahol Sebestyént eltemették, egy kriptában az apostolok földi maradványai közelében. Sebestyén ma ismert sírhelye megfelel ennek a leírásnak, és a Konstantin császár idején épült Péter és Pál apostoloknak szentelt bazilika alatt található. A remény jegyében meghirdetett 2025-ös szentév során a Szakrális Régészeti Pápai Bizottság meghirdette a Mártírok útja elnevezésű kezdeményezést, amelynek keretében a zarándokok egy útlevelet kapnak Róma 6 katakombájának meglátogatásához. Ez az útlevél kedvezményekre jogosítja fel tulajdonosát, továbbá minden egyes látogatás alkalmával bélyegzővel illetik a meglátogatott katakombára vonatkozó rovatot. A túra végén egy szentévi emlékoklevelet is kiállítanak az zarándoklat teljesítéséről. A kezdeményezés meghívás arra, hogy imát mondjunk a vértanúk emlékére, akiknek kultusza az első keresztény temetők kialakulásához fűződnek.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Az asztal mindig te. fennállott. Vándorló életem hazatalált, és látom már, amit szemem lát. Új világ tárul fel, kegyelmet formál át. Új ember lehetek Jézusban, lelkem fellélegzett, tudja, hogy tölti egész lényem, arcod, mint a nap ragyog rám. Szerelmed az én gyönyörűségem, semmi sem választ el tőled többé már. És látom már, amit szem Jézusban lelkem fellélegzett, tudja, hogy otthon van. Itt már nincs korlát, rohanok hozzád, sorsom
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Óvakodjatok a hamis prófétáktól, olvassuk Jézus szavait az evangéliumban, amely kortársainak szóló figyelmeztetés. Az ószövetségi időkben a prófétáknak az volt a küldetésük, hogy Isten szavát közvetítsék az embereknek. Isten küldöttei voltak ők, akik figyelmeztették a választott népet arra, hogy letértek Isten törvényeinek útjáról, megszegték az Istennel kötött szövetséget. Nem egyszerűen csak figyelmeztető vagy fenyegető volt a prófétai üzenet, hanem reménykeltő is, hiszen újból megmutatta az Istenhez való visszatérés lehetőségét. Mivel az isteni üzenet sok esetben valóban elmarasztaló volt, ezért az érintettek nem hallgatták szívesen, s ennek következtében a próféták nem számítottak népszerű embereknek. Az ószövetségi könyvekben olyan prófétákról is olvashatunk, akik nem a rájuk bízott isteni üzenetet hirdették, hanem inkább az embereknek jobban tetsző dolgokat mondták. Hamis próféták ők, akik igazságként tüntették fel hamis tanításukat. A szavak könnyen felhasználhatók mások megtévesztésére, a tettek és a cselekedetek azonban megmutatják, hogy mi az igazság. Óvakodjatok a hamis profétáktól, szól Jézus figyelmeztetése ma nekünk. A szépen hangzó ígéreteket sokszor szívesebben hallgatjuk, mint az igazságot. Hiszékenyek vagyunk, és talán emiatt választanánk a könnyebb utat. Érdemes imádkoznunk azért, hogy a jót és a rosszat meg tudjuk különböztetni. Érdemes imádkoznom a bölcsességért, amely felismeri a félrevezető szándékot, és képes azt visszautasítani. Érdemes imádkoznom, hogy a hamis emberi szavak helyett Isten igazsága vezessen engem.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 229-es, 109-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 220-as számú éneke csendül fel. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagy Uram 229-es, 109-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 220-as számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!